Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvérek, énekeljük a 463. dicséretünket, 463. énekünk első verszakát. Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám.
Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Égi lángod járja át, szívem és hazám. Oldj fel, küldj el, töltj el tűzzel, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám.
Helyünket elfoglalva 370. énekünket énekeljük. Jövel, Szentlélek, Úristen, három verszaka van a dicséretnek, mindegyiket énekeljük. Az első verszak egy ősi latin himnusz, a második, harmadik strófáját Luther Márton szerezte a hagyomány szerint. Jövel, Szentlélek, Úristen!
Jövel, Szentlélek, Úristen! Töltsd vészi helyinket éppen! Mennyei szent ajándékkal, szívbéli szent buzgósággal. Menj meg szentséges ereje, nyelveket egyező hitre.
Istennek szent lelke, szállj le mireánk és vezess el bennünket, Krisztus Urunkkal való közösségre. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, hogyan történt az első pünkés esemény sorozata. Az apostolok cselekedetei írott könyvben olvassuk mindezt a második fejezetben, az első 17 verset olvasom fel. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, mely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétosztottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez az zúgás támadt, összefutott a sokaság és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e, akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, mely Cirénén mellett van. És a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszél az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és tanástalanul kérdezgették egymástól, mi akar ez benni? Mások azonban gúnyolódtak, és ezt mondták, édes bortól részegettek meg. Ekkor felállt Péter, a 11-jel felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak, Jeruzsálem minden lakója, figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Hanem ez az, amiről Joel így profétált. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, fiaitok és leányaitok profétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által csak ámulunk a te szentségeden és fenségeden, és csodálunk téged, mert te mindig megbízható vagy. Amit mondtál és hirdettél egykor a proféták által, amiről beszélt Joel, annak mind tanúi lehettek egykoron Jeruzsálemben sokan, százak és ezrek, ifjak és vének, olyanok, akik a néphez tartoztak, a zsidósághoz tartoztak, és olyanok is, akik prozeliták voltak, akik elfogadták az élő egy Istennek, a Szent Háromság Urát. Urunk Istenünk, előtted hajtunk most mi is fejet, és kérünk, hogy küld el ránk szentelkedet. Uram, az elmúlt napokban, minthogyha ránk telepedett volna ez a kérése az első pünkösnek, hogy várjunk téged, hogy legyen bennünk készség a fogadásra, hogy gyűjjünk össze imádságra. Jöjj, Szentlélek Isten, magyarázd nekünk a te dolgaidat, hogy értsük a kijelentett és testélet igét Jézus Krisztust, hogy ő eljött erre a földre, meghalt a mi bűneinkért, és feltámadott a mi megigazulásunkért. Jöjj, Szentlélek Úristen! Kérünk, emelj ki bennünket abból a csüggedésből, fájdalomból, abból a nyomorúságos helyzetből, amit a bűn teremt a hétköznapok világában. emelj ki bennünket, kérünk, Urunk, a bűn hatalmából, súlyából, oldd le annak kötelékét, és tégy bennünket szabaddá, hogy ne csak kívánjuk a jót, ne csak kívánjuk a te fenségedet, ne csak kívánjuk a te dicsőségedet, hanem Krisztusban egyé lehessünk. Urunk, ezért kérünk ezen az istentiszteleten, jelenj meg közöttünk. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére. 372. énekünket énekeljük első verszakával. Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát.
Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Vége el mi szívünknek minden homályát, hogy érthessük Istenünknek mindenben akaratját.
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkét segítségül hívva és várva, az apostolok cselekedete írott könyvből, az első részből, a 8. verset olvasom. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, az első pünkösd napjának csodáját hallottuk, és mindannyian megérthettük a Szentírást olvasva és azt hallva. A pomázi délelőtti istentiszteleten arra hívtam fel a figyelmet, azt gondolom, hogy egy-két évente újra és újra felhívom a figyelmet, hogy az ünnepeink közül pünkösd az az ünnep, amely nem pusztán visszaemlékezése Isten hatalmas tettének, hanem a szószoros értelemben mondhatjuk azt, hogy pünkösd a mindennapoknak az eseménye. Nem csak átvitt értelemben kell mindezt hangsúlyoznunk, hanem a szószoros értelmében is. Mert az adventi időszak, az első adventi időszak az a szószoros értelmében az Isten megjelenésére való felkészülést jelentette. Erről beszéltek a proféták, ezt élte át Mária, ennek a feszültségében élt Augustus császár idejében sok-sok nép és nemzet, és eljött Krisztus. Persze tudom, hogy a szó átvitt értelmében azt mondjuk, hogy karácsony akkor van, hogyha megszületik bennünk a Krisztus. Amikor a nagy hét eseményeire gondolunk, nagypéntekre, vagy húsvétra, a húsvéti ünnepkör legfontosabb kérdésére, akkor Krisztus 33 évesen meghal a kereszten, és a harmadik napon feltámad a halottak közül. Ez a tény megmásíthatatlan valósága a történelemnek. És persze tudom, hogy átvitt értelemben azt szoktuk mondani, hogy nagypénteke akkor van valakinek, amikor megértem, hogy értem halt meg Krisztus, helyettem halt meg Krisztus, miattam halt meg Krisztus. És húsvétja pedig átvitt értelemben akkor van a léleknek, hogyha találkozom az élő Úrral, Krisztussal. De pünkösdnél nem kell átvitt értelmet mondanunk. Mert pünkösd nem egy lezárt eseménysorozat, nem hasonló tanítványi sereg egy bezárt szobába, nem reszkető és remegő tanítványok, akik hallják a szél zúgását, látják a lángnyelveket, talán még meg is mozdul a föld, hanem mindez a hétköznapoknak a valósága, hogy Isten munkálkodik bennem. És ezt nem átvitt értelemben kell már értenünk, és nem kell azt mondanunk, hogy ha majd másképpen történnek a dolgok, akkor megismétlődik bennünk, mert itt és most megismétlődhet bennünk. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Valósággá lesz az, amit Krisztus a búcsú beszédében mondott, hogy jobb nekem, hogyha én elmegyek. Mert ha majd elmentem, akkor elküldöm magam helyett a lelket, az igazságnak a lelkét, és elmondja a lélek, hogy mi a bűn ebben a világban, hogy gyűlölnek engem és az én tanításomat. És hogy majd eszünkbe jutatja mindaz, hogy ami a Szentírásban Krisztusról szól, az helyes, az valós, az Istennek ma is élő ügyéje. Nos hát, kedves testvérek, Pünkösd akkor is ott történik a szó valós értelmében, amikor kiárad Isten lelke, és újjá lesz egy ember élete. Hisszük, hogy az új ember szíve, Urunk, a te kezednek műve, mondja az egyik énekünk. Miért fontos ez? Miért beszélünk állandóan Isten és ember kapcsolatáról? Azért, mert mindannyian érezzük, hogy az Isten és az ember kapcsolatában feszültség van. Nincsen harmónia, nincsen azonosság. Valahogyan hiányzik belőle az, amit a Teremtés könyvében, a Szentírás első lapjaiban, a Teremtés történetében látunk, hogy az ember és az Isten egy szép összhangban volna. Hogy tudnélik, tudja az ember azt, hogy van fölötte egy Isten, aki szereti, aki gondoskodik róla. És az embernek pedig ott van a feladata ebben a világban, hogy mértéket szabjon mindennek, ami a környezetében van. Amikor Isten ránk bízza a teremtett valóságot, hogy óvjuk és őrizzük, ez a mértékadásnak a kultúráját jelenti. Hogy ne legyen benne féktelenség. És mégis azt tapasztaljuk, hogy az Isten kezéből kiszabadult ember, az önmaga kezébe letett emberi élet, Isten nélkül idegen, sőt űzött ebben a világban. Valahogyan látjuk, hogy az emberképünk, mindaz, amit megpróbálunk megfogalmazni, arról is, hogy kik vagyunk, feszültségben van azzal a képpel, amit magáról, az emberről gondolnánk. A Biblia, amikor az emberről szól, annak belső világáról, akkor azt mondja, hogy bennünk is létezik egy olyan kép, amit belső embernek nevezünk. És ez a belső ember, ez alakul, formálódik, gyermekkorban már megjelenik. Talán nem fogja visszahallgatni a kislányom ezt az igehirdetést, de benne van egy olyan egészen furcsa igazságérzet ebben a világban. A legtöbb konfliktusa otthon és a családon belül is, és a, így mondom most, az ő hétköznapi életében, az iskolán belül is abból fakad, hogy konfliktusba kerül a benne lévő emberkép a valósággal. És hát ő olyan, hogy ezt szóvá is teszi. El is mondja, hogy ez nem jó, ez nem helyes, ez ütközik. És akiben van ilyen belső igazság érzet, az tudja, hogy ez nem könnyű a hétköznapi életben elviselni, hogy mindig ez az ütközés, ez a hangos, úgy hangos szó, hogy nem elhallgatott szó, hanem az az őszinte szó elhangzik, akkor ez konfliktus helyzetet okoz. Aztán a belső emberképünk tinédzserkorban megjelenik egy hatalmas, nagy tagadásban, egy útkeresésben. Látjuk hatalmas tinédzser gyermekeinket, 180-190 cm-ek, és olyan nagy mamlaszok, úgy lógatják a fejüket, Lehet, hogy valaki hangosan lázadozik, valaki pedig belül is megfogalmazza azokban a nagy beszélgetésekben azt, hogy majd, ha ő kerül döntési pozícióba, akkor hogyan jelenik meg az igazság érzete ennek a világnak. Dörömbölő a belső feszültség a tinédzserkorban. Aztán ott vagyunk mi, sokszor, amikor belefáradunk és belefásulunk ezekbe a harcokba, amiket elmondtam a gyermekkorról, vagy éppen a tinédzserkorról. Amikor már igazából nem is nagyon várunk semmit. De hogyha nagyon őszinték vagyunk, akkor a csalódásaink azok mindig abból fakadnak, hogy az a kép, amelyet mi magunk valahogyan dédelgetünk, az a kép nincs összhangban a másik emberrel, és nincs összhanggal saját magunkkal sem. Nem sikerül olyannak lenni, mint amilyennek elterveztük. Kedves testvérek, nagyon sokszor mindez jellemez bennünket. Hogy is van? Mindez az Isten színe előtt? Hogy is jelenik meg ez mindannyiunk életében? Úgyhogy annak az emberképnek, amelyet Isten mondott, Isten adott, amelyet ismer, formált ebben a világban, gyakran én magam vagyok az akadálya, hogy olyanná legyek, mint amilyennek Isten alkotott. Én és nem más. Sokszor látjuk ezt. Van egy úrvacsorai énekünk, bevallom őszintén, hogy ritkán szoktuk énekelni, de én sokszor szoktam idézni a második versszakát. Erről a nagy tusáról szól, ó, sok szép ígéretem, ó, hányszor megfogadtam, hogy csak tiéd. Szívem, most nem volt pontos az idézet, de ez a mondani valója 445-ös dicséret második verszakának, hogy hányszor megfogadtam, hogy csak tiéd szívem. Hányszor megfogadtam, hogy majd holnap másként lesz az életem. Hányszor megfogadtam, hogy majd holnap után, majd a gyermekeim életében, vagy valami másban másként lesz. És változatlan. És persze ennek a beletörődésnek az is oka, hogy a környezetem, amelytől oly sokat reméltem, amelynek oly sokat gondoltam, és amelyről oly sok reménységem volt, az sem úgy működik, mint ahogyan azt elvártam volna. Nem bocsát meg, és én sem bocsátok meg. Nem kapok megfelelő bérázést, jutalmat, hát én sem teszem oda saját magamat. Kis pénz, kis foci. Kedves testvérek, ezen a pünkösdi istentiszteleten a Szentírás alapján Isten szeretne megszólítani bennünket az egész Biblia fényében, és elmondani azt, hogy erőt és erővel megtöltött életet csak úgy élhetünk, hogyha az Isten lakozik bennünk. Embernek lenni igazából azt jelenti, hogy befogadni Isten szent lelkét a mi életünkbe. Hogy amit mi dédelgetett vágyként hordozunk, epedhetetlen kívánságként megfogalmazunk, az csak Istennel lehetséges. Csak és mindig Istennel lehetséges. A Szentírásban Isten ehhez három szinten nyújt segítséget mindannyiunknak. Az első, a legelső szint, az egy általános Isten tudat szintje. Hogy az ember a saját életében, az élet megvalósításában tudja azt, hogy van Isten. Van valaki, aki gondol rám, van valaki, akitől az életemet kaptam, és van egy olyan Isten, akivel az életemben lesz egy számadás. El kell számolni. Van egy Isten, aki látja az életemet, és szemmel tart. Van valaki, aki elől nem titkolhatok el semmit. Kedves testvérek, fontos dolog ez a tudat, hogy Isten előtt állunk mi mindannyian. Nagyon sok olyan személyes beszélgetésem van, amelyben idáig mindig eljutunk, hogy van Isten. Nem kételkedem benne. Emlékszem, évekkel, évtizeddel ezelőtt meglett ősz, házas pár jött oda elém, és azt mondta, hogy szeretnének összeházasodni. És akkor így beszélgettünk, kérdezgettem az okát, hát mi az oka? És akkor elmondta a férfi, hogy egész életemben kamion sofőr voltam, és most életemnek a dele után, vagy éppen az alkonyat, akkor meg kell fogalmaznom azt, hogy nem lehetett volna másképpen azt a 100 000 kilométert, több 100 000 kilométert lehajtani, hogyha nincs Isten, hogyha valaki nem gondoskodik rólam, ha valaki nem vigyáz engem. Jó, hogyha az emberben ez az első pont is megvan már, hogy van egy Istenem. Olyan szomorú vagyok, bevallom őszintén, amikor hát ennél sokkal intelligensebbek azok, akik templomba jönnek, hogy nekem mondanák, de egy-egy igehirdetés után, hogyha valaki, így mondom, most be van kényszerítve az Isten házában, mondjuk egy keresztelő miatt, egy temetés miatt, és ott van, azért néha a szegény feleségem kap eleget. Minek beszél már ennyit? Miért nem hagyja már abba? Már rég hazamehettem volna. Csak úgy csendben ő hallja a második vagy a harmadik padban, de lehet, hogy ti is halljátok ezeket a mondatokat. Egyáltalában nem általános az, hogy valaki azt mondja, hogy van Isten. Az első, amit látunk, hogy Isten így munkál az életünkben, hogy meggyőz az ő létéről. Azonban van egy második segítsége is Istennek. Hogy nem csak meggyőz az ő létéről, hanem közösséget vállal velem. Nem a bűneimben, hanem velem. Istennek a második nagy segítsége Jézus Krisztus, akiben ráismerhetek arra az emberre, akit Isten megformált a paradicsomban. Az igaz emberre, akit lelkem mélyén hordozok, akit lelkem mélyén vágyok. Az igaz Istenre, aki odaadja mindenét, értem. Jézusban látom azt, hogy mi minden fér bele Istenbe. Nem mennyiségileg, hanem minőségileg. És Krisztus arcán lesz láthatóvá ezen a világon, hogy milyen vagyok én magam. Egyrészt elszomorodom, látom a különbséget, másrészt pedig meríthetek belőle. Próbálom követni, de látom, tapasztalom, hogy újra és újra elbukom. Fölénybe kerülnek bennem ösztöneim, indulataim, irítségem, hiúságom, féltékenységem, törtetésem, és elnyomja bennem azt a fajta elhatározást, hogy én Krisztus követője szeretnék lenni, hogy Krisztus arcú ember legyek. Ó, de jó volna Krisztusban vigasztalást találnia az ember életének. Abban a Krisztusban, akiről szól minden pünkösdi igehirdetés. Nem a lélekről szól a pünkösdi igehirdetés az első pünkös napján, hanem Jézus Krisztusról. És hogyha valaki már belehallgatott, én csak úgy elloptam egy kis információt, Ilyenkor a sajtó egy-egy mondatba összefoglalja a történelmi egyházak vezetőinek a gondolatait, üzeneteit. Éppen Erdő Péter bíboros mondta, hogy a lélek világossá teszi azt, hogy mit szeretett volna mondani és tenni Jézus Krisztus, és hogyan munkálkodik bennünk Krisztus. Krisztusban találok vigaszt. Mindig oda mehetek hozzá, leborulhatok, és bocsánatot kérhetek nála. És Krisztusban lesz az én életemnek reménysége, hogy nem a koporsói az utolsó szó, hanem az élő Istené. Jézus, aki a mennybe távozik, reménységet ad nekem, hogy lehet folytatása az életemnek. Hogy lehet ajándéka a mindennapoknak. És végül, kedves testvérek, igénk azt mondja, Jézus ezt ígéri a tanítványainak, hogy majd elküldöm magam helyett a Szent Lelket. Ellenben erőt kaptok, amikor megérkezik hozzátok a Szent Lélek. Krisztus belsővé, bennünk élővé a lélek által lesz. Mert Krisztus nem csak felkínálja az új életnek a lehetőségét, nem csak azt mondja, hogy itt van a bűnbocsánat, nem csak felcsillantja a reménységet, hanem önmagát adja nekünk a lélek által. Mondhatnám úgy is, hogy a pünkösdi üzenet Pál apostol számára így szól, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. A lélek az, aki belsővé teszi Jézust az életünkben. Amikor Krisztus megjelenik már bennünk, amikor nem csak azt tudjuk, hogy van egy Isten, akinek számadással tartozunk, nem csak azt tudjuk elmondani, hogy igen, Krisztus arcán van az, amit egész életemben kerestem, amiért sok mindent félretettem, hanem Jézus mondja, amikor az Isten országáról beszél, a szántóföldbe elrejtett kincs és az igaz gyöngy kapcsán, hogy amiért érdemes mindent eladni, hogy az enyém legyen. Pünkösd nem egyéb, az első tanítványoknak, az első apostoli gyülekezetnek, az ősegyháznak, az egyházatyáknak, a reformátoroknak, hitvalló őseinknek, mint az, hogy Krisztus él bennünk, és Krisztus munkálkodik bennünk. Amikor Krisztus kezd el érezni, tanítani, munkálkodni bennünk. Amikor a kóstoló már nem úgy jelenik meg az örök élet felől, hogy majd valamikor az enyém lesz, hanem amikor már itt van bennem. Hát, engedjük magunkhoz közel így Krisztust. Engedjük szívünkbe így Krisztust. És hiszem, hogy az, ahonnan elindultunk, az, amikor belső tusáinkról, emberképünkről szóltunk, az megcsillapodik. Mert most már nem én élek, hanem Jézus Krisztus él bennem. Fogadjátok el, hívjátok ti is e mai napon Isten teremtő szent lelkét, hogy új életet adjon ma, itt és most, és hogy ez megmaradjon életünk minden idejében. Amen. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálásak vagyunk minden te velünk közölt segítségedért. Hálásak vagyunk azért, Urunk, hogy nem csak külső formája lehet a mi életünknek, és feszültsége a veled való kapcsolatnak, hanem lehet békesség. Jézus Krisztusban, a lélek által. Engedd, Urunk, hogy közelebb lépve hozzád, megnyissuk szívünket előtted, és vágyjuk, hogy védj lakozást bennünk. Közöld mi velünk, bensünkben, a te üdvösséges igédet, Jézus Krisztust. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért itt, Pilis Szentkereszten is. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik keresnek és kutatnak téged, akik vágyják a veled való találkozást. Engedd, hogy mindez nyilvánvalóvá legyen a mi időnkben, itt, a mi településünkön. Adj új életet, indíts el veled és benned a holnapok világába, hétköznapjainkba. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyermekekért. Imádkozunk hozzád, Urunk, az anyamében cseperedő kicsiny életért. Kegyelmezd néki, testvérének és szüleinek. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a betegekért, a megfáradtakért, a gyászolókért. Könyörgünk azokért, akiknek a lelke és a szíve megkérgesedik a mindennapok sumákságában, hamisságában, és beletörődésé válik az élet minden bűnébe és nyomorúságába. Ne hagyj bennünket, Urunk, így. Szabadíts meg. Tölts el az erőnek, a szeretetnek, a józanságnak lelkével. Te légy a település gyászolóival, te légy azokkal a testvéreinkkel, akik hiszik és vallják, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Te légy, Urunk, családjainkkal, gyermekeinkkel, unokáinkkal. Ha messze vannak, kérjük, hozd őket haza, nem csak a mi otthonunkba, hanem a te országodba. Imádkozunk hozzád, Urunk, református egyházunk egészéért, ezen a mai napon, mikor hálát adunk azért, hogy egységes lehet a Kárpát-medencei reformátusság. Köszönjük, Urunk, a gyökereinket, és hisszük, hogy egyedül Krisztus lehet egyházunk jövője. Kérünk téged, hallgass meg imádságunkat. Amen. Az Úr Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, készüljünk az úrvacsora közösségére. 435. énekünk első verszakát énekeljük. Lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
Lelkem siet hozzád menni, ám már gyenge ereje. Kíván asztalodról enni, ó életnek útfeje, hogy véleni ülhessen, benned észre lehessen.
Jézus Krisztus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Fennállva hallgassuk meg, hogyan szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az úrvacsorát. Leírják az evangéliumok is, de legteljesebben Pál apostol a korintusiakhoz írott első levelében a 11. fejezetben a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vettem, miután megvacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek, az Úr halálát hirdeti, és felkészít bennünket az ő visszajövetelére. Jöjjetek, magasztaljuk a mi Úrunkat, adjunk hálát neki, könyörögjünk szent lelkéért. Úrunk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk, mert igaz és méltó, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Úrunk és Atyánk, mindenható és örökké való Isten. Téged magasztalunk a mennynek és földnek teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, és szereteteddel mindeneket fenntartasz. Hálaadással emlékezünk, Urunk, most fiad testélételére, szent életére, halálára, dicsőséges feltámadására és mennybe menetelére. Dicsérünk téged állandó közbenjárásáért és jobbodon való uralkodásáért. Dicsőítünk téged a te szent lelkedért, aki újjászül bennünket, és a szent keresztségben elpecsétel, hogy a te néped legyünk. Most azért arra kérünk, Urunk, küld el ránk szent lelkedet, hogy szenteljen meg bennünket a kenyeret és a bort, melyek a te ajándékaid és kezünk munkájának gyümölcsei. Szentlélek Isten ad, hogy a kenyér, amit magunkhoz veszünk, a Krisztus testével való közösségünk legyen. Szentlélek Isten ad, hogy a pohár, amit magunkhoz veszünk, a Krisztus vérével való közösségünk legyen. Hogy miközben magunkhoz veszünk a kenyeret és a poharat, az ő testének és vérének lehessünk részesei, és tápláltassunk az örök életre, a kegyelemben való növekedésre, ami Urunk Jézus Krisztus által, akivel a Szentlélek egységében élsz és uralkodsz örökkön örökké. Alázatosan könyörgünk, fogadj el bennünket, bűnösöket. Könyörülj rajtam én, Istenem, kegyelmességed szerint töröld el bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelked újítsd meg bennem. Amen. Valljuk meg hitünket, és mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitünk és lelkiismeretünk megvizsgálásáért a szentjegyek vétele előtt egyházunk gyakorlata szerint feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus szent lelke által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy ez szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje. Ha igen, feleljük, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat, élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, feleljük, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan bár te elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiának érdeméért, aki hittel kéri és elfogadja azt. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Testvéreim, akik szeretnétek élni az úrvacsora közösségével, kérlek benneteket, hogy álljatok ide félkörívbe az úrasztala elé most. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól. Szeretettel és irgalommal koronáz meg. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Amen. Testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most így éltünk vele mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat, a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi és senki meg ne foszthasson titeket Istennek attól a szeretetétől, melyet kijelentett és megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, szelídséget, alázatosságot, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszatok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott nektek. Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hívattatok egy testben, mely Krisztus teste, az egyház. Testvérek, engedjétek meg, hogy magam és családom nevében Istentől gazdagobb, megáldott pünkösdi ünnepet kívánja kedves mindannyiótoknak. Így köszönt bennünket református egyházunk generális konventje, a Kárpát-medencei Reformátusság minden előjárója, püspöke és főgondnoka is. A Timóteushoz írott levélben olvassuk, mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Hirdetem még, testvérek, alkalmainkat. Holnap Isten tiszteletünk lesz 9 órakor Csobánkán. Kerékgyártó Klaudia, legátus testvérünk szolgál, most ő a Sara otthonban van beosztott lelkészünkkel. 10:30-tól a Pomázi templomban lesz ünnepi Isten tisztelet úrvacsorai közösségben. Szent Háromság vasárnapja a következő ünnepi alkalmunk. Jövő héten vasárnap a szokott rendben 9 órakor és 10:30-kor lesznek Isten tiszteleteink. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra is. Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül testvérek, a már énekelt 463. dicséretünket keressük még meg. 463. énekünk második és negyedik versszakát énekeljük. A második versszak így kezdődik. Isten élő lelke jöjj, légy vezérem itt.
Isten élő lelke jöjj, légy vezérem itt. Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait. Hogy felkülj el, tölts el tűzzel. Isten élő lelke jöjj, légy vezérem itt. Isten élő lelke jöjj, győzedelmet adj, s majd a végső harcon át mennybe fölragadj. Hogy felküldj el, tölts el tűzzel, Isten élő lelke jöjj, győzedelmet adj.
Fennállva vegyük az áldást. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Isten áldása legyen önökön. Áldás, békesség.